Foglaljuk el helyünket. 232. énekünket keressük meg. 232. dicséretünket énekeljük el mindegyik versszakával. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott leveléből, az első részből, a 9. verstől olvasom az igét a 23-ig. A hosszabb ige szakaszt őve hallgassuk meg. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reánézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtetek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében, halálha által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálát adunk neked kegyelmedért, mely kiárad. Türelmedért, mely megtérésünket várja, és szeretetedért, ami mindig kész arra, hogy visszafogadja a bűnösöket. Dicsérünk téged, Urunk, amiért Jézus Krisztusban elhoztad a megbocsátást, és azért, hogy szent lelked által bűnbánatra és szereteted elfogadására indítasz. Noha mi bűnösök vagyunk, te hűséges, és minden dicséretre méltó vagy. Jézus Krisztust ezért küldted hozzánk. Köszönjük neked, Urunk, az elmúlt napokat. Köszönjük, ahogyan megtartottál és ahogyan felemeltél. Köszönjük, ahogyan vigasztalónk voltál gyászunkban és fájdalmunkban. Köszönjük, hogy emlékezünsünket is te hordozod. Köszönjük, hogy meggyógyítod betegségünket, és elkísérsz bennünket a kezelésekre, kórházba. Kérünk most, igéd által, szólj hozzánk, munkáld bennünk reménységünket, az evangélium reménységét, Jézus Krisztus győzelmét. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 512. énekünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott levelében, az első rész 15. versében a következőképpen. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan az új szövetséget olvashatjuk napról napra a bibliaolvasó vezérfonal szerint, figyelmesek lehettünk arra, hogy a könyvek azok nem úgy következnek egymás után, ahogyan azt mi a sorrendiségében megszoktuk, hanem egy jól átgondolt javaslat szerint a Galatákhoz írott levelet követi a Kolossébeliekhez írott levél. Talán azért, mert a két levél erősen összefügg, sok-sok tanítása egy hasonló környezetben megfogalmazott igei útmutatás és tanítás. Az apostol bátorít bennünket, szinte felszólít mindannyiunkat arra, hogy hálaadással éljük a mi életünket. Ha visszagondolunk az óegyházi tanításra, amely minden egyes vasárnapot megnevezett, egy-egy zsoltárral vagy ószövetségi idézettel elindított, akkor mi magunk is bekapcsolódhattunk ebbe, hiszen mai alkalmunknak a vezér zsoltára a 66. zsoltár. És ahogyan ez latin nyelven kezdődik, jubilate, örvendezzetek, örüljetek, magasztaljátok az Istennek a nevét. Vajon tudjuk ezt tenni? Vajon nem lesz-e úrrá rajtunk a sok-sok keserűség, fájdalom, szomorúság, amely meghatározza mindennapjainkat? A kettő viaskodik bennünk. Isten igéje bátorít bennünket az örvendezésre, a hálaadásra, a mindennapok tapasztalata pedig valahogyan lehúz, valahogyan szomorúvá, szürkévé, egyszínűvé teszi a mi életünket. És még az egyik a szeretet jegyében a félelmet előzi, a másik pedig félelemmel tölti meg mindennapjainkat. Nem véletlen, hogy ezt a fajta belső feszültséget látta kedves lelki tanítónk, Gyökösi Bandi bácsi is, aki egy versében így fogalmaz e kettősségről. árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, akire nézek, az vagyok. Mindannyiunkat meghatároz-e kettősség, hogy mire nézünk, árnyékra vagy fényre, melyik a nagyobb a mi életünkben, melyik az, amelyik irányít és vezet bennünket. És mégis, amikor találkozunk a felolvasott igével, olyan idegennek tűnik számunkra. A héten két alkalommal bibliaolvasó körökben a Galatákhoz írott levelet vettük elő, és az egyik alkalommal az apostol egészen személyes gondolatait, személyes üzenetét hallottuk, azt a fajta belső tusát, vívódást, amely egyik testvér és másik testvér között megjelent. Akik jártok bibliaórára, tudjátok, hogy az alkalmak után van lehetőségünk beszélgetni az elhangzottakról, és most tudom, hogy azért volt teljes némasság, mert azt gondolta mindenki, hogy egy ilyen személyes kérdésben, amivel az apostol benne van, ebben nem lehet megszólalni. Hát most kikivel vívódik, kikivel békül ki, hogyan jelenik meg, ezt mi nem is nagyon értjük. Régi történet, a miénket el tudnánk mondani, de ehhez nehéz hozzászólni. És akkor azt mondtam, bezzeg, ha valamilyen elvontabb, valamilyen filozófiaibb kérdés lenne a Szentírásban, akkor arról tudnánk beszélni. És most, amikor olvassuk ezt az igét, akkor pedig avval találkozunk, hogy egymás után megjelenik az igében csupa tanítás. Azt mondják a Bibliával foglalkozók, hogy egy himnusz, amely Jézus Krisztusról szóló himnusz. És megint csak ott áll az ember, még az egyik túl személyes reakciója az apostolnak nyilvánvaló igével, a másik pedig túlságosan is magas ahhoz, hogy mi megértsük, hogy beszélgessünk róla. De arra hív bennünket az ige, hogy ma az apró morzsáját, üzenetét, amelyet hazavihetünk, mégiscsak megértsük. Mert a himnuszok azok nem idegenek a Szentírástól. Keresztjén énekelt imádságok ezek. A korai egyház tapasztalata ugyanis az volt, hogy azt a sokszínű közösséget, gyülekezetet, amelyet Isten szent lelke létrehozott, azt nem egyfajta szóbeli tradícióval kell összefogni, hanem egy énekelt, összefoglaló hitvallással lehet elérni. Gondoljátok végig, ahogyan Pünköstől elindul Isten szent lelke nyomán a Krisztusról szóló jó hír. Megtérnek Jeruzsálemben. A Galatákhoz írott levélnek a háttere pedig az, hogy egy belső üldöztetés nyomán eljutnak Antiókiáig, eljutnak Kis-Ázsiáig, ott megtérnek, ha nem zsidó származásúak, teljesen más kultúrájú emberek. A társadalmi rétegződésük is teljesen más. Vannak köztük egészen módosok, gazdagok, és hogyha kinyitjuk a rómaiakhoz írott levél utolsó fejezetét, a felsorolást, a házi táblát, akkor bizony azt látjuk, hogy vannak benne rabszolgák, akik tulajdonképpen a kicsiny szabad idejüket kell, hogy oda szánják, vagy ezzel gazdálkodhatnak, amikor Isten tiszteletre járnak. Egy sokszínű társadalomban az egyetlen egy esély, amely megfogalmazza a hitnek a lényegét, az énekelt imádság. Nem véletlen, hogy mi magunk is megpróbáltuk elénekelni az apostoli hitvallást. A 232. énekünk erről szólt. Énekelt hitvallása a keresztény közösségeknek. Nem csak a miénk reformátusoké az apostoli hitvallás, hanem szerte a földön sok-sok keresztény közösségé és keresztény gyülekezeté. De tudjuk azt is, hogy az énekelt imádság még jubiláte vasárnap, megelőzve a kantáte vasárnapot, az énekelt vasárnapot is, milyen fontos. Régen az asszonyok együtt énekeltek egyházi énekeket, népénekeket, népdalokat, amikor estéről estére összejöttek. Néhány nappal ezelőtt egy idősebb lelkipásztornak a beszámolóját hallgattam meg, aki elmondta, hogy katona korában mennyi mindent kellett kiállniuk. És nem csak arra emlékezett, mondta, hogy az ő idejében a lelkészeket munkaszolgálatra vitték el, egy minősített szolgálatra, hanem azt mondta, hogy ebben az istentelen képezetben mégis volt egy olyan vezetőjük, egy olyan katonatiszt, aki emberként bánt velük. Ez az ember, ez a vezető szerette a nótákat, és azt mondta, mikor vonultak, hogy na, akkor nótára indulunk a laktanyába. És mindenki megtanulta az énekeket. De a mi kedves énekeskönyvünk itt a gyülekezetben, a Halleluja énekeskönyv, az is ebből a szükségszerűségből született. Egy nép felébredt, megtért, 30-as, 40-es években, és megszülte a saját dallamait, a saját énekkincsét. Csak zárójelbe jegyezzük meg nagy-nagy szeretettel és tisztelettel, alázattal, hogy vajon minden ének a mi megtért gyülekezetünknek, a mi megtért közösségeinek az éneke, vagy pedig a múltnak a része. Becsüljük, tiszteljük a múltnak a részét, nem vetjük el. Sok kérdéshez legutóbb presbiteri gyűlésen is felmerült. De az evangélium is ismeri az énekelt himnuszokat. A Gecsemáné kerti történetben azt olvassuk, János leírja, hogy Jézus zsoltárokat énekelve megy a vesztőhelyére. És ha nem az ő életének végére gondolunk, akkor a mennyei kórusra, sokszor énekeljük mi magunk is a 300. dicséretek egyikét, dicsőség mennyben az Istennek, mely pedig az angyalok üdvözlő himnusza a Szentírásban. Azaz, a Krisztus dicsérő közösség mindig hitvalló énekekben mondja el azt, ami szívének fontos, ami a titoknak a kimondása. Van egy sokak által ismert, sokak által kedvelt mű, Goethe Faustja, amelyben van egy nagyon hosszú monológ. Ebben a hosszú monológban Faust elmondja az ő életének a történetét. Elmondja, hogy mennyi filozófiát, jogot, orvostudományt és teológiát tanult, búvárkodott, és most mégis így állok tudatlan, mint mikor munkába fogtam. Címerem magiszter, sőt több doktor úr, s 10 éve már, hogy álnokul orránál fogva vezetem egész tanítvány seregem, s látom, semmit sem tudhatunk mi. Ettől fog szívem elhamulodni, s bár jártasabb volnék egy némely gazoknál, orvos, professzor, írók, papoknál, szorongás, kétely engem nem gyötörget, s nem félelmetes a pokol, sem az ördög, minden örömtől fosztottságom innét, hiszen nem hiszem, tudnék valamit is még, s az sem, hogy tanítani tudnám az embert, térítvén s megjavítván. Aztán meg se pénz, se vagyon, se hír, se földi hatalom. Így élni már, ebb sem kívánna, ezért adtam fejem a mágiára, hogy szellem száj, szellem erő nem egy titkát tárná elő, s ne kellene izzadván beszélnem arról, amit nem értek én sem. S miktől együtt van a világ, ismerjek minden csodát. Kedves testvérek, Goethe a Faustban nagyon filozofikusan fogalmazza meg a mai istentiszteletünknek a titkát és lényegét, s miktől van együtt a világ, s megismerjek minden csodát. Nem a mágiából tudja meg ezt az ember, mondjuk ki bátran, hanem abból, amit énekelve vagy nem énekelve Pál apostol a kolossébeli gyülekezetnek kimond, megfogalmaz az Isten lényegéről, Jézus Krisztus lényegéről, a fiú titkáról, hogy ne legyen titok, azt mondja ő, a láthatatlan Istennek képmása. Jézus a láthatatlan Isten képmása. A rabbinikus hagyomány szerint egy idegen érkezett egy rabbihoz, és azt kérte tőle, tanítsd meg nekem az egész tórát addig, amíg én fél lábon állok. A rabbi erre megfogta a kezében lévő mérőrudat, és elkergette az illetőt. Aztán ez az ember elment egy híres rabbihoz, Hillélhez, és ugyanezt kérte tőle. Tanítsd meg nekem az egész tórát, amíg egy lábon állok. Az pedig ezt mondta, amit magad utálnál, ne tedd másnak sem. Ez az egész tóra, a többi ennek magyarázata. Menj és tanulj. Nos, kedves testvérek, hadd alkalmazzuk ezt a példát saját magunkra. Ha valaki azt kérdezné tőled, mi a te hitednek lényege, úgy, hogy a másik fél lábon állva is meghallhassa, mond Jézus Krisztus, a láthatatlan Isten képmása. A többi magyarázat, menj és tanuld meg. Ezért beszélünk mi Jézus Krisztusról mindig. A láthatatlan láthatóvá válik. Az Ószövetség népe számára az egyik legnagyobb botrány, amit Pál apostol, ha nem is Hilléli, hiszen akkor Hillél még nem élt, hanem Gamálieli tanítvány mond, hogy Isten kiábrázolta magát. Gondoljátok csak el a parancsolatokat. Ne legyen neked idegen Istened én előttem. Ne csinálj magadnak Isten szobrot. Ne készítsd el azoknak a látható mi voltát, amelyek fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vizekben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Mert az Isten láthatatlan. De amikor betelt az idő, mondja a Szentírás, eljött, láthatóvá lett, kézzel foghatóvá, tapinthatóvá lett az Isten. Ezért mondja az apostol, az egymondatos, fél lábon is elmondható hitvallást, himnikus életet, Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képmása. Azaz, ha szeretnéd tudni, hogy milyen a Szent Háromság Isten, Krisztusra kell tekintened. A lényeg ő, és tőle minden megtanulható. Az igazság így igaz számunkra, keresztény emberek számára, hogy egyedül Jézus Krisztusban lehet felismerni az Istent. És ez nem egy kicsi himnuszocska, nem egy elrejtett kis dalocska, nem egy félmondatos imádságocska, hanem az egész világ mindenségnek a lényege. Mert ő érte, és ő általa van minden ebben a világban. Ő érte, és ő általa jött létre ez a világ. Ő formálta a világegyetemet. És ő fogja újjáteremteni azt. Jézus Krisztus ennek a világnak a szíve. Mondhatnánk azt is, hogy Jézus Krisztusban van a világrend. Jézus Krisztusban van a világ megváltása, Jézusban van a világ irányítása, Jézus Krisztusban van a világ teljessége. Ő benne, ő általa, és ő érte történik minden. Ez a mi hitvallásunk. Azonban, kedves testvérek, a belső kérdésünk az az, hogy nem cáfol-e erre rá a világ? Nem cáfol-e erre rá a mindennap? Azt mondtuk, Isten tiszteletünk így kezdődött, árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, akire nézek, az vagyok. Azt olvassuk, hogy ő békéltetett meg mindent ezen a világon. Pedig sok-sok háborúság és nyomorúság van. Látjuk, tapasztaljuk, kedves testvérek, most már a saját bőrünkön nem fogunk ez elől elmenekülni, nem is tudunk. Isten ezt számunkra olyan feladatként adta, amellyel birkóznunk kell, hogy a világ népességének a zömében mennyi háborúság, mennyi harc, mennyi üldöztetés, mennyi éhínség, mennyi út, mennyi katasztrófa, mennyi tragédia van. És az emberek menekülnek ettől. De látjuk azt is, hogy mennyi háborúság, békétlenség van a mi társadalmunkban, mennyi háborúság, békétlenség van az ember szívében. Békesség ott, ahol valaki 22.000 forintért elveszi a másiknak az életét. Hogy van ez? Hogy van az, ahogyan olvassuk az igében, felsorolja itt az apostol, hogy mindenki, aki a királyi székben ül, uraságok, uralkodók, hatóságok, mindenki az ő kezében van. Hát sokszor az embernek a belső érzése az, hogy sok igazsága van a Szentírásnak, de valahogyan az mégsem fér bele, hogy nem ember igazgatja. És nem úgy van, kedves testvérek, hogy mi félünk és rettegünk a világtól. Én pedig azt mondom az ige alapján, hogy a világnak kellene félni az embertől. Mennyi minden van, amit elrontunk benne, és ezután újra és újra jön a válasza Pál apostol himnuszának. Jézus Krisztus a képe a láthatatlan Istennek. Minden más csupán magyarázat. Nem az ember a kép mása az Istennek. Így lett volna Isten terve a teremtés hajnalán, de ki kell mondanunk, hogy nem mi vagyunk Isten kép mása, hanem Jézus Krisztus. És ha valaki az élete értelme felől gondolkodik, annak minden napjai felől gondolkodik, arról a belső feszültségről gondolkodik, amely árnyék és fény feszültsége, a Szentírás kimondja, Pál megvallja, mi magunk pedig Pállal együtt vallhatjuk, nem bizonytalankodunk, ő benne kaptuk meg az életet. Ő az élet számunkra. És ő tartja egybe az életünket is. Azt kérdi Faust, miktől van együtt a világ? Miktől van együtt a világ? Nos, Pál megvallja, Jézus Krisztustól van együtt a világ. Ő benne teremtetett, és ő benne teremtetik újjá. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Olyan Jézus Krisztus, ami életünkben, és olyan Jézus Krisztus, ami világunkban, mint az abroncs a hordó dongái körül. Kikerülhetetlen, lényegi elem. Olyan, mint a kerékagy, mely összetartja a kerekeket, és biztosítja a forgást. Ami összeköt, összetart, együvé tesz mindannyiunkat. Gyerekkoromban még láttam, ahogyan nagyapám a hordókkal bíbelődik, ahogyan az üres hordót nyár közepén fölhozta a pincéből, vagy fölhúzatta velünk. Láttam, ahogyan megigazította az abroncsokat. Láttam, ahogyan hizlalta a dongákat. Láttam, ahogyan mosta és tisztította, de tudta, hogy abroncs nélkül a forró bor szétvetné a hordót. Jézus az, aki összetartja a te életedet. Nélküle szanaszét vagy. Jézus az, aki összetartja mindazt, ami benned forr, ami benned munkálódik. Jézus az, aki megőrzi közösségeinket. Jézus lehet az, aki megőrzi családodat. Jézus lehet az, aki megőrzi gyülekezetedet, egyházadat, népedet. Mint az abroncs a hordó dongái körül. És tudnod kell, mint ahogyan tudták a kolossébeliek is, a lényeget, hogy a láthatatlan Isten képmása ezért Jézus Krisztus. És tudnod kell azt is, hogy van valaki az új szövetség szerint, aki nem játék, hanem valóság, akinek a neve szétdobáló, akinek a neve ördög, akinek a célja az, hogy tönkre tegyen mindent körülötted és benned. A rendből rendetlenséget akar. Ő az ördög. Ő a kísértő. Jézus Krisztus pedig azért a láthatatlan Istennek képmása, mert eljött erre a földre, hogy az ördög munkáit, a rendetlenséget, a rendezetlenséget lerontsa. Hogy értelmes, gazdag, és mondjuk így idegen szóval koherens erőt biztosítson a mi mindennapjainkban. Mert csak benne és általa tudsz te is megmaradni, fennállni. És ne gondoljátok, hogy ez csak egy lelki törvény, hanem ez egy testi törvény is. Testi, lelki. Nem véletlenül mondja a mi hitvallásunk. Mint életemben, mint halálomban, testestől, lelkestől, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével megszabadított engem az ördögnek, minden ravasságából, gonoszságából, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről. És mikor az ember megtapasztalja azt, hogy miktől van együtt a világ, miktől van együtt az ő élete, amikor az ember kimondja, Jézus a láthatatlan Isten képmása, nos, akkor már van idő, igény és lehetőség a hálaadásra, a magasztalásra, Isten dicséretére. Erre bátorított, és erre hív bennünket az apostol, hogy legyünk figyelmesek a mi Úrunkra, Istenünkre, aki egész életünket gondozza, aki fiában újjászületésünket megváltásával és lelkével elkészítette, hogy ő benne csodálatos életünk lehessen. Amen. Testvéreim, válaszoljunk fennállva az igére. 468. dicséretünket keressük meg. Első három versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, sokszor keressük mi magunk is életünknek az értelmét, titkát és lényegét. Sokszor túl sok és túl nagy mindaz, amit megpróbálunk elfogadni ebből, a lényeget pedig gyakran kerüljük. A világ titka nyilvánvalóvá lett. Jézus Krisztus eljött, meghalt, feltámadott, él és uralkodik. És minden őre nézve jött létre, még az én életem is. Nem véletlenül nyughatatlan a mi szívünk, Urunk, addig, amíg benned nem pihen meg. Köszönjük neked a hitvallást. Nekünk nem kell azon gondolkodnunk, hogy Jézus az most pusztán embere, vagy pusztán Istene. Nyilvánvaló a láthatatlan Isten képmása. Ezért mondja Urunk, aki látott engem, látta az Atyát. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik kétségben vannak. Imádkozunk hozzád azokért, akik másut keresik a világ titkának megoldását. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik különböző okult dolgoknak a rabjai, mágiájé, horoszkópé, csillagoké, önmaguké. Imádkozunk, hogy mutasd meg a fiút, az egyszülöttet. Legyen valóság a hitvallás. És vonj bennünket egy közösségi, egy gyülekezetté, egy nagy családdá. Urunk, imádkozunk hozzád kisebb közösségeinkért, családjainkért. Imádkozunk hozzád gyermekeinkért, unokáinkért, szüleinkért. Hálát adunk neked, Urunk, ha még élnek nagyszüleink, legyen áldott ezért a te neved. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, a kórházi ágyon fekvőkért, a kórházi ágyra készülőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, mindazokért, akiknek terhet jelent majd a következő néhány nap. Könyörgünk, Urunk, az érettségire készülőkért, akik egy hatalmas megmérettetés előtt állnak. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a családokért, ahol békétlenség van. Könyörgünk, Urunk, azokért a családokért, ahova gyermeket várnak, ahol az édesanyák szívük alatt hordozzák kicsinyeiket. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a megtört családokért, ahol erőszak, ahol tányércsörgés van, ahol vitatkozás, vagy testi erőszak. Rombold le, Urunk, az ördög minden munkáját. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiket nemzetiségük vagy hitük miatt üldöztek és üldöznek. Azokért a családokért, akik mártíromsággal viselik a te nevedet. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért az emberekért, akik most is talán ezekben a percekben fizetik ki azt a bért, hogy átjussanak a földközi tengeren, hogy eljussanak Európába, akik lélekvesztőkön vannak most is, akik valami jobb reményért jönnek. Imádkozunk azokért a családokért, akiknek a szerettei odavesznek útközben, mert az ember nem érték. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a konfirmációra készülő fiatalokért, szüleikért. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, az emlékezőkért. Oly sok seb, amely még friss, amely gyógyításra vár. Jézus, te meg tudod adni, kérünk, tedd is meg, hogy nyilvánvalóvá teszed önmagadat, aki a feltámadás és az élet vagy. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyülekezetünk életéért, a mindennapokért, a hozzánk érkező lelkész családért, az ő lakhatási körülményéért. Kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most Kiki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük a testvéreknek a zuhanyzónkban való javítást, felújítást, az albérlet keresését és a kirándulás szervezését. Szeretettel ajánlom gyülekezetünk minden tagjának közösségünk áldásbékesség újságát, amellyel az a célunk, hogy református családokhoz eljusson, Isten igéjét vigye. Szeretettel kérlek benneteket, hogy ennek legyetek részesei, hadd jusson el minél több kézbe ez az újság. Aki szívesen támogatja ezt a missziót, az 700 forinttal teheti meg újságonként. Kedves testvérek, hirdetem, hogy adónk 2x1%-át felajánlhatjuk. Kérlek benneteket, hogy a következő, majd egy hónapban megtehessük még ezt a 0066-os számon, illetve gyülekezetünket az alapítványunk megjelölésével támogathatjuk. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2015. április 24-én harangszólt Iványi Endre halálának első éves évfordulóján. Emlékezett felesége, gyermekei és unokái. 2015. április 24-én megszólaltak harangjaink Kalmár Imre és Kalmár Imréné emlékére. Emlékeztek leányai és szerető családja. 2015. április 25-én harangszólt Schiller Jánosné halálának első éves évfordulóján, emlékezett férje és családja. Istenünk szeretetével, kegyelmével legyen emlékező testvéreink életén. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy az elmúlt napokban is temetési szolgálatunk volt. 2015. április 16-án életének 84. évében elhunyt Szutter Józsefné testvérünk temetése 2015. április 24-én volt református temetőnkben. 2015. április 15-én életének 70. évében elhunyt Olán Gyula testvérünk temetése 2015. április 30-án 15 órakor lesz a Csobánkai temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük jászoló testvéreink életére. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz, 18 órakor énekkari próba Pomázon. Kedden 6 órakor bibliaóra Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. 7:30-tól pedig presbiteri gyűlést tartunk. Szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a pomázi idősek otthonában, 18 órakor pedig gyülekezeti házunkban. Pénteken 8 órától, egészen pontosan ennek van egy másik dátuma, a Csobánkán gyülekezetünk a Csobánkai Majálison vesz részt, az alkalom 10 órakor kezdődik, de a sátrat felállítani, a kellékeket előkészíteni 8 órától tudjuk. Ezen az alkalmon gyülekezetünk gyermekek részére készül szolgálattal. Május 1-én 19 órakor az ifjúsági bibliaóra elmarad. Jövő héten vasárnap 9 órakor Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon lesz anyák napi istentiszteletünk, melyre szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk minden tagját. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített, záró énekül a 195. dicséretünk első versszakát énekeljük el.
Áldjuk Istent végével, isteni tisztelet. Már örömmel dicséretet szent nevének, mi Istenünk legyen áldott, hogy lelkünkben gazdagított.
Fennállva fedjük az áldást. a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!